kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Drágul a Budapesti Közlekedési Központ jegyeinek ára mától, tudotta a cég közleményében. A fővárosi közgyűlés március 26-ai ülésén döntött az áremelésről. A vonaljegyára 500 forint lett, a járművezetőnél váltott jegy 700 forintra nőtt. A 10 darabos gyűjtőjegyért 4500 forintot kell fizetni, a 30 perces jegy 600 forintra, a 90 perces 850 forintra emelkedett. A Budapest 24 órás jegy 2750 forintba kerül mától. A havi bérlet ára változatlan maradt. Egyszeri 50 ezer forintos bérkiegészítést kapnak a MÁV és a Volán dolgozói, jelentette be Lázár János közlekedési miniszter. Facebookon azt írta, a MÁV csoportban több mint 50 ezer ember tartja nap mint nap mozgásban az országot. Az idén ezzel a juttatással köszönik meg a munkájukat. 3 milliárd forintos állami támogatással újul meg a sármelléki Hévíz-Balaton Airport, amelynek fejlesztése a minőségi turizmust, a szezonalitás csökkentését és a teherforgalom további bővülését szolgálja. Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára egy interjúban árulta el, hogy jelenleg az alkalmi export áruszállítása jellemző. A felújított repülőtér a későbbiekben a diszkont és charterjáratok előtt is megnyitja az utat. A felújítás keretében teljesen megújul a sármelléki repülőtér futópályája, guruló útja, forgalmi előtere és világítási rendszere, valamint korszerű navigációs rendszer segíti majd a repülőgépek biztonságos közlekedését. Két szakaszban emeli a kormány a 10 000 fő alatti településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők bérét. Az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg. A döntés értelmében idén 15%-kal nő a dolgozók illetménye, majd 2026. januárjában újabb 15%-os emelés következik. A béremeléshez szükséges forrásokat a központi költségvetés biztosítja. Sós Endrét választották meg a Fővárosi Állat és Növénykert új főigazgatójának a fővárosi közgyűlés szerdai ülésén, tudatta az állatkert a Magyar Távirati Irodával. Ezzel több mint 5 évnyi szünet után ismét van kinevezett főigazgatója a Városligeti Intézménynek. Az állatorvos végzettségű szakember 30 éve dolgozik a természetvédelem és az állatkerti vadállatorvoslás nemzetközi hírű szaktekintélyeként a budapesti állatkertben. 2023 óta pedig kinevezett főigazgató hiányában megbízott vezetőként irányította a Városligeti Intézményt. Már az újszülöttek 90%-át szűrik a gerinceredetű izomsorvadás betegségre, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem a Magyar Távirati Irodát. A közlemény szerint jelenleg minden Magyarországon született újszülöttől vesznek vérmintát, alapesetben a 48. és 72. életóra között. Lehetnek kivételek, így koraszülött esetén, vagy ha parenterális táplálást, illetve transzfúziót kap a baba. A programban minden szülészet részt vesz, és az otthon születetteknél is le kell venni a vérmintát. A mintavétel során az újszülöttek sarkát megszúrják, majd néhány csepp vért tesznek egy speciális szűrőkártyára, melyet pár órányi szárítás után elküldenek a születési helytől függően a két szegedi vagy budapesti szűrőlabor egyikébe. Jelenleg beleegyező nyilatkozat aláírásával végzendő, de ebben is 90% körüli a részvételi arány, idézte a közlemény Monastori Pétert, a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika Anyagcserebetegségek Szűrővizsgálati Laboratóriumának vezetőjét. Áprilisban 5323 gyermek született Magyarországon. Ugyanebben a hónapban 9565 halálesetet regisztráltak, ami jelentős természetes fogyás, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ilyen alacsony havi születési adatot még egyszer sem regisztráltak Magyarországon. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható a fátyolfelhők, valamint az időnként erőteljesebb gomolyfelhő képződés mellett. Elsősorban az északkeleti harmadban alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. A déli délnyugati szél helyenként megélénkül. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
Reklám.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Mai műsorunk elején a tavasz ízeiről beszélgetek kedves riportalanyommal, Barancu Attila séffel.
Készíthetünk egy zöld krémlevest tavasszal. Ez tulajdonképpen a tavasz első zöld leveleit, bármit fel lehet használni, spenót, sóska, pitypang, csalánlevél, zöld petrezselyem, és ezeket a leveleket jól megmosva apróra vágjuk, vajban vagy margarinban megdínszteljük, és fölengedjük, ha lehet, van lehetőségünk rá zöldség alaplével, ha nincs, akkor vízzel, és akkor utólag ízesítjük sóval, borssal, majd amikor a levelek megpuhultak, ez egy nagyon rövid idő tulajdonképpen, mert ezek nagyon zsenge levelek, akkor ezt az egészet leturmixoljuk, vagy botmixerrel pürésítjük, és akár így is fogyaszthatjuk, de lehet tejföllel, vagy tejszínnel habarni, vagy tejjel, kinek mi az ízlése, és ehhez mindenképpen levesbetétként pirított zsemlekockát, vagy pirított kenyérkockát adjunk, amit úgy lehet érdekessé tenni, hogy a felvágott kenyér vagy zsemlekockát meghinthetjük egy kis fokhagymagranulátummal, borssal, egy pici csípős paprikával, olvasztott vajjal átforgatjuk, és így a sütőben kíméletesen megpirítjuk, és egy nagyon jó ízű, érdekes ízű levesbetétet kapunk. Megemlíteném tavasz érdekes leveseként a csalánlevest. A csalán nagyon jó ízű, ugye tejának ismerjük elsősorban emberi fogyasztásra, tehát a csalán levesként is elkészíthető, a fiatal zsenge hajtásokat az előbb említett módon vajban vagy olajban ledinszteljük, fölöntjük zöldségalaplével vagy húslevessel vagy vízzel, ízesítjük sóval, borssal, és itt nem fontos esetleg átpasszírozni, lehet a csalán leveleket ilyen darabosan hagyni, jó behabarni tejföllel, főzhetünk bele akár galuskát is, és akkor egy tartalmasabb, jó ízű tavaszi levest kapunk. És hát nagyon érdekes tavaszi leves, vagy a tavasz érdekes fűszere a lestján. Tulajdonképpen a leves ízesítő poroknak az egyik fő fűszernövénye jellegzetes íze van. Nagyon jó bármilyen levesben. És megemlíthetjük ugye az eperlevest, ami a tavaszi gyümölcslevesek egyik legfinomabbika. Ezt készíthetjük többféleképpen is. Készíthetjük tejjel, tejföllel, vörösborral, akár melegen, akár hidegen. A leveseknél hagyj említsem meg a spárgát, ugye a tavasz egyik nagyon jellegzetes, és csak a tavasz étele a spárga, mert ezt ugye más időszakban nem lehet kapni, nem lehet hozzájutni. A spárga krémleves, ez egy nagyon elegáns leves, ünnepi menü levese is lehet. A spárga sípokat egy zöldséghámozó segítségével tisztítsuk meg alaposan, majd daraboljuk föl, és tegyük föl citromos, sós vízbe, amiben tegyünk egy mokáskanálnyi cukrot, vagy egy mokka cukrot, ugyanis a cukor édes íze nagyon jól kihozza a spárga jellegzetes ízét. És amikor a spárga megpuhult, tejszínnel habarjuk be, és botmixerrel vagy turmixgéppel pürésítsük, és amit már említettem, fűszeres zsemlekockával tálalhatjuk.
A levesek után főételeket és köreteket ajánlunk a kedves hallgatók figyelmében, főképp olyanokat, amelyek a könnyű tavaszi ízeket varázsolhatják az asztalainkra, milyen recepteket is ajánlhatunk hallgatóink figyelmében.
A tavasz egyik legkedveltebb zöldségféléje a karalábi. Ez egy olyan zöldség, ugye, ami már kicsit tartalmasabb, és nagyon sokoldalúan lehet elkészíteni. A legismertebb ugye a töltött karalábé. A karalábét ugye kiváljuk, és megtölthetjük rizskeverékével, készre pároljuk kevés levesbe vagy vízbe, és akkor tejföllel, tejszínnel habarhatjuk. Gombavagdalékkal megtölthetjük, vagy akár kemény tojás és tejben áztatott zsemle keverékével is betölthetjük a karalábét, és így pároljuk. A karalábét ki is lehet rántani, újnyi vastagságú szeletekre vágjuk, megpároljuk, és hagyományos módon lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk, és bőforró zsiradékban kisütjük, és valamilyen mártással, mondjuk kaporral elkevert joghurtmártással, vagy tartármártással felszolgálhatjuk, önálló fogásként, vagy akár köretként is. És elkészíthetjük a karalábét tejszínesen is, a karalábét batonokra, tehát ilyen újnyi vastagságú kis hasábokra vágjuk, kevés hagymán megdinszteljük, pici fokhagymát teszünk hozzá, és amikor a karalábé megpuhult, akkor tejszínt öntünk rá, de csak annyit, hogy éppen befedje a karalábét, és ebben a tejszínben még készre főzzük, és besűrítjük tulajdonképpen, és ehhez nem teszünk semmiféle sűrítő anyagot, tehát lisztet vagy keményítőt, és a tejszín és a karalábé nagyon harmonikus párost alkotnak, friss vágott zöldpetrezselyemmel meghintve tálaljuk. A tavasz jellegzetes fűszere a menta. A friss menta leveleknek nagyon finom, üde íze van, és a tavasz egyik nagyon jellegzetes zöldségféléje a zöld borsó, és készíthetünk egy mentás zöld borsó pürét. Ez következőképpen készül, a zöld borsót kevés sós cukros vízben megfőzzük, leszűrjük, és apróra vágott menta levelekkel szitán átpaszírozzuk. Majd vajjal és egy kevés tejszínnel kikeverjük. Nagyon érdekes ízharmóniája van az édes zöldborsónak és a friss mentának. Mindenképpen, akinek van lehetősége rá, próbálja ki.
És milyen édességeket, desszerteket említhetünk meg a tavasz ízeivel kapcsolatosan? Elsősorban gondolom, hogy gyümölcsfélékből készíthetjük ezeket.
A tavasz legüdébb gyümölcse az eper. Epret fogyaszthatjuk magában, fogyaszthatjuk porcukorral, de az eper legfinomabb tejföllel. Lehet, hogy furcsán hangzik, mert többnyire csak tejszínhabbal szoktuk fogyasztani, de a savanykás tejföl és az epernek ez a jellegzetes, finom, édes, gyümölcsös íze nagyon jól harmonizál. Mindenképpen próbálják ki, friss megmosott eperszemeket vágjanak ketté, tegyenek rá egy nagy kanál friss tejfölt, és nagyon kevés porcukorral, vagy vaníliás porcukorral hintsék meg, és így fogyasszák. Nagyon érdekes édesség a csokoládéba mártott eperszemek. Vízgőz felett felolvasztunk keserű csokoládét, és egy villa segítségével az eperszemeket megmártjuk a csokoládéba. Most a hideg epelszemen a csokoládé azonnal meg fog dermedni, és ezt kitesszük egy sütőpapírra, és egy nagyon érdekes vendégváró falat is lehet. És hogy mindezeket valamivel leöblítsük, megemlíthetjük a friss mentás limonádét, ilyenkor a mentának különösen üde íze van, a mentaleveleket apróra vágjuk, és citrommal készített limonádéba elkeverjük, és így fogyasztjuk.
Az elmúlt percekben Barancó Attila séffel beszélgettem. Műsorunk folytatásában Vantal Gábor éttermi mesterrel néhány tésztás variáció receptjét ismertetjük. Milyen ételek, milyen alapanyagok a tészták?
Magas szénhidrát tartalma van-e a tésztás ételeknek, viszont nagy az energiatartalma, éppen ezért nagyon szeretik mezőgazdaságban fizikai munkát végzők fogyasztani a tésztából készült ételeket, hiszen olyan kitartást, olyan energiát ad nekik, amelyhez a kemény fizikai munkához elegendő energiát tud felhalmozni a szervezetben. Éppen ezért, ha csak a klasszikus tésztákat említjük, ami egy gránátos kocka, ismertem nevén a krumplis tészta, vagy egy káposztás kocka, amit háziasszonyok nagyon-nagyon sokszor készítettek éppen is aránylag gyorsan elkészülő étel, de ma már el kell, hogy mondjuk, hogy a magyar vendéglátás is nagyon szívesen nyúl vissza ezekhez a tésztaételekhez, és ismételten előtérbe kerülnek azok a tészták, amelyeket már rég elfelejtettünk, hiszen nagy éttermek, vendéglátóegységek ismét nagy szeretettel nyúlnak például egy tojásos nokedlihez, amit azt mondjuk, hogy egyszerű étel, de viszont elfelejtettük, és most ismét használja a vendéglátás.
A tésztás ételek két csoportra oszthatóak, sós tészták és édes tészták.
Alapvetően ez a két csoport van a tésztákon belül, így igaz, a tésztás megosztásban a sós tésztákat inkább főételként, kiegészítő ételként fogyasztjuk, míg az édes tésztákat pedig a menüsor, vagy éppen az ételsor befejezését követően úgynevezett desszertként fogyasztjuk leginkább. Értelemszerűen ebből kevesebb adagot adunk, míg a sós tésztából valamivel nagyobb mennyiséget adunk a vendégeknek.
Először talán kezdjük a sós tésztákkal kapcsolatos receptekkel. Egy kapros tejfölös lepényt készíthetünk, no de hogyan?
Egy végtelenül egyszerű tésztáról van szó, hiszen ilyenkor a kapor már a másodhajtáson van túl, és éppen ezért a háziasszonyok nyugodtan tudnak ehhez nyúlni. Egy sóskelt tésztát kell, hogy készítsünk a lisztből, élesztőből, sóból, zsírból, és hogyha ebből elkészítettük a tésztát, akkor egy vékony tepsibe kell, hogy kinyújtsuk. Ezt követően a tejfölt egy olyan 10 dekányi liszttel és a finomra vágott kaporral jól elkeverjük, ugyancsak hozzákeverjük az egész tojásokat, amit ráöntünk arra a tepsibe kiterített tésztára, amit előtte már elkészítettünk. Ezt a tésztát a tepsivel együtt sütőbe tesszük, és körülbelül 40 percig kell, hogy süssük. Egy középmeleg sütőben kell, hogy elkészítsük. Akkor jó igazán ez a lepényünk, tehát a tészta és az elkészített töltelékkel elkészült lepény, amikor egy ilyen 2,5-3 cm vastag ez a lepény, és hagyjuk kihűlni, és ezt követően tudjuk szeletelni. Egy nagyon kellemes kiegészítő étel lehet az étkezésünknek ez a kapros lepény, túrós lepény.
Mi a mai alkalomra egy mákos perec receptjével készültünk. Ez hogyan készülhet?
Ennek a ételünknek is az alapja egy tészta természetesen, hiszen ahhoz, hogy tésztát kapjunk, mi kell liszt, ebben az esetben még élesztő, só, tejföl, és ebből egy ilyen könnyű tésztát készítünk, ami ilyen galuska puhaságú kell, hogy legyen, ezt jól összekeverjük, margarint szükséges ehhez a tésztához, és a margarint liszttel keverjük el, ezt jól összegyúrjuk, hozzákeverjük az előző tésztázatát, amit a élesztővel, illetve a liszttel már elkészítettünk. Ha ezt jól összegyúrjuk, akkor utána elkezdjük felsöndörgetni, feldaraboljuk ezt az egészet, aztán vékonyra sodorjuk, azt hiszem, hogy háziasszonyoknak ezt nem kell mondani, vékony ilyen kisújnyi vastagságúra kell, hogy sodorjuk, és ebből a sodor tésztából pereceket készítünk. Perec formát megint azt hiszem, hogy mindenki ismeri, aki háziasszonyként dolgozik. És akkor ezt a perecet felverjük az egész tojást, ezt az egész tojást rákenjük a perecekre, és mielőtt még megszáradna ez a tojás, akkor egész mágszemekkel meghintjük, megszórjuk ezeket a pereceket, és ugyancsak középmeleg sütőben kell, hogy süssük. Ez egy 20-25 perc alatt elkészül ez a perec, utána adható a vendégeinknek.
Egy érdekes nevű recepttel készültünk. Mi is ennek a neve?
Stíriai metélt a neve ennek az ételnek. Ez egy klasszikus melegkonyhai tészta, és nagyon finom, hogyha jól van elkészítve, egy nagyon finom ételt kell, hogy kapjunk belőle. A lényeg az, hogy krumpli nyomón át kell, hogy törjük a túrót, ezt követően liszttel kell, hogy összekeverjük, kevés sót kell hozzá, a tojásokat és a tejfölt összekeverjük, és ugyancsak ehhez a túró töltelékhez kell, hogy öntsük, és ezt az egészet összegyúrjuk. Na most, hogyha ezt jól összegyúrtuk, akkor kisúnyi vastagságúra kell ugyancsak kinyújtanunk ezt a tésztát, ezt követően ezt a tésztából 3-4 cm-es hosszú darabokat kell, hogy vágjunk, és ugyanúgy, mint egy rendes tésztát, lobogó, sós vízben ki kell, hogy főzzük. Ezt kifőztük, leöblítjük, és hagyjuk kihűlni, lecsurgatjuk. Egy másik tálban elkészítjük a úgynevezett töltelékszerű anyagot, zsírt, cukrot és tojássárgát kell, hogy habosra keverjünk, hozzáadjuk a vaníliacukrot, reszelt citromhéjat, és belekeverünk még lazításképpen egy kevés tejfölt is, ha maradt a tésztából. A következő része a tojás fehérjét habbá kell, hogy verjünk, jó kemény habot kell, hogy verjünk, és ezt is hozzá kell, hogy keverjük ehhez a tésztához. Ezt követően a kifőtt tésztát ezzel a masszával, tehát ezzel a kemény habos, tojáshabos masszával össze kell, hogy keverjük, és tepsibe, egy mély tepsibe kell, hogy ezt az egészet lerakjuk. Vigyáznunk kell, hogy jó laza legyen ez az egész tészta. Középmeleg sütőbe kell, hogy süssük, ez azt jelenti, hogy ilyen 200-220 fokos sütőben rózsaszínre sütjük ezt az egészet, hagyjuk kihűlni, majd pedig kocka formájúra szeletelve vágjuk, és vaníliás porcukorral megszórva hintjük meg a végén, mikor az asztalra kerül ez a sütemény, vagy desszertészta.
Nagyon sok háztartásban szívesen fogyasztanak almát is, és minden olyan ételt, minden olyan süteményt, amelyhez az alma mint alapanyag elengedhetetlen. Ilyen recept például a jonatános rácsos linze receptje is. Ehhez, ha jól gondolom, akkor jonatánalmára van szükségünk.
Valóban, Nagyon sok olyan háztartás van még, ahol ez az almafajta megterem, hiszen most már nagyon sok helyütt inkább csak ennek a más várfajai találhatók. De ezt a Jonathan almát nagyon szépen lehet a konyhába kezelni, éppen ezért ehhez a süteményhez is, azt hiszem ez egy közismert sütemény, és nem fogunk sok újdonságot mondani gyakorlasszonyoknak, de van biztos olyan, aki nem ismeri. A Jonathan almát megtisztítjuk, és vékony szeletekre vágjuk, vagy hogyha nem szeletre vágjuk, akkor egy ilyen középvastagságú reszelővel kell, hogy lereszeljük az almát. A diót gorombára vágjuk, vagy éppen gorombára daráljuk, tehát ez azt jelenti, hogy nem túl finomra. A mazsolát mindenképpen be kell, hogy áztassuk, és ezt összekeverjük a töltelék többi anyagával. A töltelék többi anyaga jelen esetben egy kevés kristálycukor, zsemlemorzsa, kevés fahéj, vaníliacukor és egy kevés citromhéj, reszelt citromhéj. Ahhoz, hogy ebből tészta legyen, el kell, hogy készítsük a tésztát értelemszerű. A lisztet vajjal kell, hogy morzsalékosra alakítsuk, ehhez hozzátesszük a porcukrot, majd összegyúrjuk az egészet, kevés citromhéjjal, sóval ízesíthetjük, a tojássárgát belekavarjuk ebbe a tésztába, és így pihentetjük ezt a tésztát körülbelül egy olyan fél órás ideig. Ezt követően, amikor megpihent a tésztán, körülbelül 1 cm vastagságúra kell, hogy kinyújtsuk, a tepsibe elhelyezzük ezt a tésztát, egy 180-200 fokos sütőbe félig kell körülbelül, hogy megsüssük, miután megsült, a korábban elkészített vagy közben elkészített alma tölteléket, az előbb elmondottak szerint, akár szeletelve, akár reszelve, rátesszük erre a tésztára, és a maradék tésztákból, hiszen úgy kell, hogy készítsük a tésztát, hogy maradjon tészta, a maradék tésztából vékony kis gyufaszálnyi vastag, vagy egy picivel vastagabb rudacskákat sodrunk, és ezt a tésztát berácsozzuk ezzel a tésztával a süteményünket, és utána visszatesszük a sütőbe értelemszerű, és készre sütjük. Magyarul ennyi ez a Jonathanos rácsos linzer, tehát azért mondom, hogy aki ismeri, valószínű, hogy már készítette, vagy hasonlót biztos, hogy készített.
Most egy olyan édesség receptje következik, amely sokunk kedvenc édessége. Szilvás gombóc a neve, és nagyon sokan biztos tudják is, hogy hogyan készülhet a finom szilvás gombóc. Mi azonban most ezzel a recepttel kapcsolatban néhány praktikus információval is kiegészítjük a házi asszonyok tudását.
Az igazi szilvás gombóc mindig odahaza készül, tehát nem mirelit termékként fogyasztjuk az igazi szilvás gombócot, éppen ezért mi is szükséges hozzá, tehát burgonya, leginkább liszt, a burgonyából, lisztből, vajból tésztát készítünk, ezt jól összekeverjük, és miután kinyújtottuk, olyan 5x5-ös, 6x6-os cm nagyságú kis négyzeteket formázunk, olyan 0,5 cm vastagságú legyen ez a tésztánk, szilvát teszünk bele, kimagozott szilvát, és a szilvamag közepébe mokkacukrot teszünk, amit fahéjjal, őrölt fahéjjal ízesítünk meg. Ezt követően ezeket a négyzet alakú kis tésztákat felhajtjuk a négy sarkából, és a kezünk között gombócokat formázunk, és az ismert módon már bő, lobogó vízbe kifőzzük ezeket a gombócokat, és ezt követően zsemlemorzsát kell, hogy pirítsunk, zsemlemorzsát megpirítjuk vajon, vagy valamilyen zsíradékon, ezt beletesszük üvegtálba, és a kifőtt gombócokat rakjuk aztán az üvegtálba, és várunk vele egy picit, hogy meghűljön, és csak utána, hagyományos módon utána kell, hogy összerázzuk, összeforgassuk ebbe a zsemlemorzsába, hiszen különben összetapad. A másik, amire vigyáznunk kell a főzéskor, hogy nem szabad belenyúlkálni a főzőlébe, és nem szabad kavargatni a gombócokat, hiszen az, amikor megfő, az feljön a víz tetejére, tehát hagynunk kell, hogy önmagától jöjjön fel, mert hogyha ott elkezdjük kavargatni, akkor összeütődnek, egymáshoz ütődnek, és eldeformálódik a gombóc, nem igazán lesz gombóc formájú. Most, amit még tudnunk kell erről, és itt jönnek a praktikumok, hogy ha meg akarunk győződni, hogy megfőtte a gombócunk, akkor esetleg hústűvel megszúrjuk a gombócot, és hogyha rátapad a tészta, akkor értelemszerűen még nem kész, tehát akkor még hagyjuk főni. Ha viszont már nem tapad a hústűre, akkor értelemszerűen, hogy megfőtt. De nem csak szilvából készíthetjük ezt, hanem készíthetjük negyedelt barackból, megyből, és ebben az időszakban, hiszen a szilva is őszi gyümölcs, de még szőlőből is készíthetjük, tehát egy szőlővel rakott gombócot is készíthetünk ugyanilyen módon, amikor pedig vendég elé tesszük, értelemszerűen egy fahéjas porcukorral hintjük meg, és forrón tesszük a vendégeink elé.
A mai alkalomra készültünk még egy recepttel, a Varga Béles receptjével, azt hiszem sokunk kedvence, a legfontosabb összetevője a túró. Hogyan készülhet a vargabéles?
A vargabélés is kétféleképpen készülhet, az egyik az a hagyományos, a saját készítésű rétes tésztából, vagy pedig a rétes labból, amit nagyon szívesen használ ma már szinte minden háziasszony. Maradjunk ennél a változatnál, amikor rétes labból készítjük ezt a vargabélest. A rétes lapunkat, amit korábban mirelitként megvettük, vagy előhűtött állapotba beletesszük a tepsibe, amit ki kell, hogy vajazzunk, zsemlemozsával meg kell, hogy szórjunk, ezt követően belerakjuk a rétes lapokat. A rétes lapokat meg kell, hogy kenjük olvasztott vajjal, hogy ne tapadjanak össze, és közben elkészítjük a tölteléket. Ugyancsak olyan módszerrel, mint korábban már említettük, krumpli nyomón át kell, hogy nyomjuk a túrót, át kell, hogy törjük a túrót, és finom tésztát kell, hogy készítsünk hozzá. Finom metéltet javaslok, általában azt kifőzzük ugyanúgy, és ezzel a túróval, mazsolával, amit ugyancsak beáztatunk, mazsolával összekeverjük, ízesítetjük vaníliacukorral, citromhéjjal ezt a tölteléket, és ehhez is elengedhetetlen a tojásfehérje hab, amit nagyon keményre kell, hogy verjünk, hiszen akkor lesz igazán rezgős a vargabélesünk, hogyha ebbe a tojásfehérje habba ezt az előbb elmondott alkatrészeket, tehát a túrót, a finom metéltet, a mazsolát belekeverjük, és ez laza állagú lesz. Na most ezt a tölteléket kell, hogy beletegyük a rétes lappal borított tepsibe, egy magas tepsibe, és hogy miután ezt beletettük ebbe a magas tepsibe, ugyancsak rétes lappal kell, hogy lezárjuk, de értelemszerű, hogy ezt is le kell, hogy vajazzuk vagy olajozzuk, és ezt is egy nem túl meleg, egy ilyen középmeleg 180 fok, 200 fokos sütőben sütjük, és miután megsült, a sütés idejét is egy olyan 25-30 perc, miután megsült, hagyjuk egy picit kihűlni, kockára vágjuk, és fahéjas porcukorral kínáljuk igazán a vendégnek, leginkább ez az ízesítése, és mint említettem, akkor jó a vargabéles, miután a tányérra került, akkor rezeg, mint a kocsonya, tehát úgynevezett rezgős vargabéles, az az igazi.
Az elmúlt percekben Vantal Gábor éttermi mesterrel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a zsinat utáni liturgikus reformról, valamint a Szentmiséről és a zsolozsma szerepéről beszél dr. Fehérvári Őrs Jákó bencés szerzetes, a Sapientia szerzetesi tudományi főiskola rektora.
A Szentmisének nagyon specifikus a feladata az egyházban, vagy feladata, vagy nem tudom én. Tehát, hogy az eredeti, ős eredeti dolga a Szentmisének az, hogy az Úr napján, vasárnap a keresztény közösséget egybegyűjtse a föltámadt Jézus körül, aki magyarázza a Szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor az emószi tanítványoknak, hogy azt a hetedik kánonban imádkozzunk gyönyörű szépen. És hogy ez az ős eredet, és akkor aztán a Szentmisének mindenféle leágazása, a napi mise, tehát hogyha valamire érdemes visszautalni, szerintem az a vasárnapi mise a hívő gyülekezetben. És akkor ez egy olyan alap, ahol az egyház újjászületik, a keresztény közösség újjászületik, ahol az embernek az Istenhez való kötődése újjászületik, ami nem független a testvéréhez való kötődésétől, nem pusztán egy személyes vallásos érzés ápolására gyűlünk egybe. És aztán, amikor hétközben valaki napi misére járó, vagy néha oda megy, akkor annak nyilván más a jelentése, de nem független ettől. Tehát a napi misének is van valamiféle referenciája. Vannak olyan szerzetes közösségek, tudok ilyenekről Magyarországon is, például a Bakony-Béli szerzetes közösség, ahol nincs szentmise minden nap, viszont a napi zsolozsma hordozza a közösséget. És ott pont az a megfontolás, hogy nem azzal növeli a mise jelentőségét, hogy a gyakoriságát megnöveli, hanem azzal, hogy egy kiemelt pillanatát teszi a hétben, a vasárnapnak a sajátos ünneplésévé. Egyébként a benedeki regulában ezt az Adalbert de Vogüé, aki ennek a regulának az egyik nagy kritikai kiadását ő gondozta, meg ő kommentálta, ő mondta azt, hogy Benedek, és nem csak Benedek, hanem a korabeli szerzetesi szabályzatok Krisztus után 4., 5., 6. században nem számoltak napi miséval a napirendben, hanem úgy találták ki a napirendet, hogy a zsolozsmá hordozza a napot, és vasárnap volt ennek külön, hogy mondjam, helye. És ez is egy közelítés. Persze egy vasárnapi mise is válhat rutinszerűvé, tehát hogy azt gondolom, hogy elég szkeptikus vagyok abban az értelemben, hogy én azt hiszem, hogy rendszeres lelki élet nélkül, ha csak arra támaszkodunk, hogy minden vasárnap elmenjünk a misére, akkor ha emögött nincs egy olyan fajta spirituális igényesség, úgy akarok fogalmazni, hogy ne inkább meghívó legyen a fogalmazásmód, és neki záró, és amikor azt mondom, hogy spirituális igényesség, akkor kicsit olyan, mintha itt túl magasra tenném a lécet, de most nem jut eszembe jobb szó erre. Tehát, hogy egyfajta, hogy a spiritualitásnak egyfajta gondozottsága. Mert a spiritualitásnak a gondozottsága képes a rutint is elviselni. Én azt gondolom, hogy egy házasságban is ez a feltételezésem, de egy közösségben is a rutint úgy tudjuk elviselni, és itt néha elviselésről van szó. És a mai kultúra azért nem barátságos a liturgiával, meg a spiritualitással, meg a házassággal, meg a közösségi élettel kapcsolatban, hogy pont az emberi életnek egy olyan vonatkozását veszi semmibe, ami pedig alap, tudnélik az, hogy a hétköznapokat megbecsülni, és a kenyeret megbecsülni, és a kenyérnek az ízét, meg a pohárvíznek az ízét, és arra abban megtalálni azt a fajta differenciáltságot, meg azt a fajta izgalmat, ami... Tehát ilyen izgalomfókuszú világban élünk, ahol egyszerűen az impulzusoknak a mennyisége számít, én is beleesek ebben, ahogy azon gondolkodom, hogy mi az, amivel még ehetőbbé, hihetőbbé, elfogadhatóbbá, vonzóbbá tegyem. De amikor visszatérek a saját tapasztalatomhoz, azt látom, hogy engem nem ez éltet, hanem a kenyér az, ami éltet, és a víz. Így lehet kibírni egymás mellett 30 éven keresztül, és így lehet az Isten mellett is kibírni 30 éven keresztül, szerintem. És én ezt tudom mondani, nem túl vigasztaló. Abban az értelemben, hogyha valaki könnyű válaszra vár ebben a kérdésben, hogy hogyan lehet a rutint elkerülni, akkor azt tudnám mondani, hogy bele kell nyugodni a rutinba, és megtalálni abban a szépséget. Egyébként az epikúreusokról mondta nekem egyszer Franciaországon, amikor tanultam egy latinságomat, próbáltam palérozni, jártam egy latin órára, és ott mondta az epikúreusokról a latin tanár, hogy tévedés az, hogy az epikúreusok az élvezeteket hajházták volna, hanem inkább az egyszerű dolgoknak az élvezetét, egy pohár aludtej, egy fej vöröshagyma, egy szelet kenyér, egy baráti beszélgetés, egy jó könyv, vagy a fejünkből való kinézés, bocsánat, ennyit mondok. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem a kereszténységet, hogyha élvezni akarjuk, akkor ilyen igazi epikúreusokká kéne válnunk, ha jól értem az epikúreizmust, nem biztos, hogy jól értem. És akkor a Szentmisénél is inkább ezt mondanám, hogy én nehezen tudnám minden alkalommal megtalálni azt a fajta megrendültséget, amihez érzelmek kapcsolódnak. És inkább valamiféle más megrendültséget keresnék a liturgikus tapasztalatokban, nem annyira az érzelmeket, nem baj, hogyha van érzelem, hanem azt a fajta megérintettséget, ami azt jelenti, hogy most az Istennel találkozom, és itt az érintettség több is, meg kevesebb is, mint az érzelem. Kevesebb annyiban, hogy nem biztos, hogy a bevonódásnak egy ilyen nagyon tűzijátékszerű módját adja, több annál, mert hogy tartalmasabb. És számomra például a zsolozsma szerzetesként ezt hozza. Az, hogy 30 éve rendszeresen, napi rendszerességgel, közösségben zsolozsmázok, ez számomra azt jelenti, hogy van valamiféle megérintettségem reggel 6 órakor is, amikor leülök imádkozni, és ez nem feltétlenül egy ilyen érzelmi klimaxot jelent, hanem sokkal inkább valamiféle belső közösségi és egyéni bizonyosságot, amihez kapcsolódom így úgy amúgy. Amikor bizonyosságról beszélek, akkor nem azt a fajta rituális biztonságot értem ez alatt, hogy minden megvan, és akkor rendben vagyunk, hanem sokkal inkább valami olyasmit értek ez alatt, valamiféle hordozottságot, amit hoznak a ritusok, az a liturgiának az ismétlődése, meg a kiszámíthatósága, meg az, hogy rá lehet hagyatkozni. És ehhez mögött meg van egyfajta Istentől való hordozottságnak a reménye, tapasztalata, de ez a hordozottság, mivel ez láthatatlan, ezért ez nem úgy bizonyosság, mint egy, nem tudom én, egy kőszikla, vagy mint egy betonoszlop, hanem másként. Közösség az ad biztonságot, és hogy az meg szerintem ad. Ott is egy hordozottság van, meg az is van, hogy egyrészt hordoz engem az, hogy én közösségben imádkozom, meg együtt vagyok a többiekkel, és tudom azt is, hogy az, hogy én ott vagyok, az is fontos a többiek számára.
És csak nézem, ahogy ő, értem harcul. Nekem ő a jobb kezem, felül van, hogy én meg ne tántorodjam. Amikor a te kegyelmed, Uram, megtámogatott, mikor azt gondoltam, elvetettél bizony magadhoz öleltél. Amikor elábom eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott.
Az, hogy az új liturgikus könyveknek az elején már nem rubrikák voltak, nem halálos bűnnel fenyegető tiltások vagy előírások, hanem megmagyarázott, megindokolt, teológiailag alátámasztott rituális előírások, de nem, tehát hogy miért kell fölállni, miért kell letérdelni, miért kell, tehát hogy gyönyörű. A Szentmise általános rendelkezései az egy lelki olvasmány, tehát abból lehet táplálkozni. Tehát a zsinat utáni liturgikus reform nem minden ízében volt mindenkinek elfogadható. Van, aki törésről beszélt, van, aki az egyházi hagyomány folyamatosságának a megszakadásáról, szervetlen fejlődésről, ellentétben a korábbi évszázadoknak a szerves fejlődésével. Volt ennek egy vitatott része is, és egyébként én azt gondolom, hogy a liturgia ez egyszerre isteni mű és emberi mű. Egyébként remek szakemberek dolgoztak, hívő, egyházszerető, papok, szerzetesek, világi szakemberek dolgoztak a megújított liturgiának a könyvein. De hát ezek is csak emberek voltak, minden közösségi munkában vannak kompromisszumok, vagy éppen alulmaradások és győzelmek. A tökéletesség nem tarthat igényt egy ilyen mű, ahogyan a tridenti misekönyv sem tartott igényt a tökéletességre, meg az előtte lévő liturgikus könyvek sem. És hogy itt is egész biztosan lehet kritizálni, vagy 50-60 év után azt lehet mondani, hogy bizonyos dolgok nem váltak be, vagy bizonyos dolgok nem úgy sikerültek. Tehát szerintem az, hogy lehet kritizálni, az abszolút jó. A zsinatnak azok az alapvetéseit és megállapításai, amelyek a reformnak a konkrétumait megszülték, hogy azokat már bajosabb kétségbe vanni, és itt miről van szó? Egyházképről, istenképről, egyház és világ viszonyáról, és a második vatikáni zsinat ebben nagyon sok áttörést hozott. És az egyházban volt egy olyan kisebbség, illetve az egyház peremén, a határain, ugye a Marcel Lefebvre-eseknek a nevéhez fűződött az a később szakadárrá váló mozgalom, amelyik a régi liturgia ünneplését is a zászlójára tűzte, de hogyha megnézzük, nem csak a régi liturgia volt ott a kérdés, hanem nagyon sok minden más is. És aztán egyre több engedményt kaptak ők. Második János Pál idején születtek meg az első ilyen engedmények, hogy bizonyos keretek között ők a régi liturgiát használhatták. És hát 16. Benedeknek a pápasága volt az, amelyik végül elvezetett ahhoz, hogy a Summorum Pontificum motu proprioban 16. Benedek nagyon-nagyon kiszélesítette a régi ritus használatának a jogát, mondhatni opcióvá tette. A Ecclesiadei Bizottság, amelyik ennek a végrehajtásával meg volt bízva, illetve a csoportokkal való kapcsolattartás, ezáltal a bizottság által kiadott dokumentumok egészen szélesre tárták a kaput ezelőtt, illetve ez is Benedek pápának volt egy sajátos döntése, hogy a régi liturgiáról kimondta azt, hogy az egyház lex orandiának a rendkívüli formája, illetve hogy két formája van a lex orandiának, a rendes és a rendkívüli. De hát tulajdonképpen újra polgárjogot kapott ez, és én azt hiszem, hogy ebből nem lett tömegmozgalom az egyházban. Voltak Magyarországon is vannak olyan közösségek, amelyik nagyon örültek ennek az engedménynek, ha éltek vele, használták. Azt gondolom, hogy ez egy szűk, nagyon speciális csoport, nekem is vannak ismerőseim közöttük. De az érződött, és én ezt inkább nemzetközi szinten éremtettem, nem annyira a magyar közegben, megmondom őszintén, és Ferenc pápának a döntéseit is valamiképpen ez motiválta, hogy ez nem az óhajtott békét hozta el, hanem sokkal inkább valami, ezt elég világosan a Ferenc pápa abban a motu propriójában, amiben ezeket a jogokat visszavonja, és ami a desiderio desiderálaminak a előzményét képezi, az a traditionis custodes motu proprio, és akkor most kezdek el fókuszálni a témára, hogy ott ezeket a nagyon széles jogokat, amiket 16. Benedek megadott, ezeket nagyon-nagyon szigorúan visszavágja, és el is magyarázza, hogy miért. Azért teszi, mert hogy ez nem a liturgikus békét hozta el, hanem sokkal inkább egyfajta sajátos kiválasztottságtudatot nagyon sok esetben, nem minden esetben, és ezért nem is szünteti meg teljesen a pápa ennek a ritus használatnak a jogát, de valamiféle olyan kiválasztottságtudatot, ami egyrészt helytelenítette azokat az egyházi fejleményeket, amelyek az új liturgiához elvezettek, azt az új egyházképet, a kommunió egyházképet, az Isten népe teológiát, a zsinatnak az egyház és a világ viszonyáról szóló tanítását, és tulajdonképpen erre mondta azt a pápa, hogy ez nem lehetséges. Nincs két egyház. Ez viszont tény és való, és ez is egy nagyon fontos belátás szerintem, hogy a liturgia az alapvetően az egyházi közösség identitásának, tehát a csúcs és forrás, tehát hogy abból születik is valami, és oda is térünk mindig vissza. És nem lehet instrumentalizálni bizonyos ideológiai harcoknak a fegyvereként. Tehát ez hívta életre a Traditionis Custodes-t, és aztán ehhez írt egy levelet a pápa, nem sokkal miután kiadta a motu propriót, és ennek a nyomdokvizein született meg szerintem ez a dokumentum, amiben én azt hiszem, hogy a pápa amellett tesz hitet, hogy a probléma az nem a megreformált liturgiával van, hanem a probléma az ott van, hogy mennyire vannak ebbe a keresztények beavatva, mennyire liturgifähigkeit, ahogy a német mondaná, a liturgiára való képesség, az mennyire van meg, mennyire képződtek az emberek arra, hogy ebbe beleálljanak, mennyire tudják, hogy ott mi történik egyáltalán, hogy mit várjanak. Azért én azt nem mondom, hogy baj van a régi liturgiával, csak a régi liturgia, tehát lássuk be, hogy a tridenti misekönyv az egy ellenreformációs termék volt. A pápa liturgiának egy adott középkori állapotát konzerváló szöveg együttest vettek át, azt látták el mindenféle rubrikákkal, és az lett a katolikus egyháznak a liturgiája. Hogy mondjam, egy ellenreformációs környezetben született, ahol a pap szerepét ki kellett hangsúlyozni, ahol a mise áldozati jellegét ki kellett hangsúlyozni, ahol a híveket a helyükre kellett tenni, és hogy például az, hogy a tridenti misének az alapformája az a papnak a magánmiséje, ez a zsinati egyházképpel kapcsolatban, ez problematikus. Nem mondom azt, hogy ez önmagában problematikus, mert ez egy korban született, tehát hogy egy bizonyos konstellációnak az eredményeképpen létezett, tehát az ember ne ítélkezzen 500 évre visszamenőleg. De az, hogy az egyház egy önreflexiós folyamatosan eljutott valahová, és nem kevés idő alatt, hanem mondjuk azt, hogy a liturgikus mozgalom elkezdődik az 1830-as években, 1964-ben szavazzák meg a Sacrosanctum Concíliumot, és az alatt rengeteg ember elképesztő szellemi energiákat mozgósítva töpreng erről, és utána még megszületik a liturgikus reform. Én ezt semmiképp nem mondanám szervetlen fejlődésnek. És ugye ez egy önreflexiós folyamatnak a végeredménye, ahol azt mondtuk, hogy egy olyan liturgiára van szükségünk, egyébként tény is való, hogy szerkezetében, fő struktúráiban ugyanaz. Csak például mi a különbség az az, hogy Szentírásnak a gazdagságát az új liturgia sokkal differenciáltabban és gazdagabban adja a hívek kezébe olvasásra. Mert hány ember van? Nagyon sok ember van ma Magyarországon, akiknek a katolikusok, akiknek a liturgikus naptárban szereplő igehelyek a napi lelki olvasmányt képezik. A Horváth Sándor atyának a napi kommentárjai, tehát hogy ez mutatja azt, hogy ez például egy nagyon jó húzás volt, ha szabad ezt mondani. Tehát, hogy ez teli találat. Még ha vannak például az ABC évnek vannak problematikái, meg a vasárnapokon, hogy hogyan vágják meg a szövegeket, meg ugye a Szent Lecke miért nem illeszkedik a olvasmány és az evangélium logikájához, tehát hogy itt nem azt mondom, hogy tökéletesen sikerült, de hogy itt például nagyon fontosat behoztak a Szentírás, kézbe adta a Szentírást. Vagy például az, hogy megint sok szereplősítette a liturgiát. Az aktív részvétel, az nem aktivizmus jelent feltétlen, ez szerintem még nem 16. Benedek József Ratzingernek a Liturgia Szelleme című könyvében, ez egy nagyon fontos megállapítása. A hallgatás is részvétel, meg a csönd is a részvételnek egy formája, de nem csak. Tehát, hogy valóban megtalálni. Itt valóban nem is az aktivizmuson van a hangsúly, hanem azon, hogy amit már Guardini is föltesz kérdést, hogy a mai ember képes-e a szimbólumok nyelvén beszélni. Épp tegnap vettem részt egy beszélgetésben egy nemzetközi szakmai csoportba, én Pilátus a Krédóba belekerültem, de ha már benn voltam, akkor nyitott füllel hallgatók, és ott pont a Patrick Pretó atya, aki a Szapi napon volt az online meghívott előadónk, ő mondta azt, hogy ma, amikor liturgiáról beszélünk, akkor olyan alapvető kérdések is fölmerülnek, hogy az Istennek a megszólíthatósága. Ma hogyan beszélünk erről? Ez sem egy ilyen magától értetődő dolog. Borzasztó izgalmas volt nekem olvasni a Yuval Noah Harari-nak a könyveit. Igazából én egyet voltam képes végigolvasni ebből az elsőt, a Sapiens-t, ahol egészen különleges volt nekem azt látni, hogy valaki, nem vagyok filozófus, egy filozófus szerintem nagyon könnyen sarokba szorítaná a Hararit. Én a magam felszínességével olvastam, és megdöbbentett az, hogy egy intelligens mai szerző milyen könnyen el tud jutni egy spiritualitás nélküli világnak az állításához, ahol teljesen, és ez nem is ateizmusról beszélnék itt, hanem egy olyan világ, amelynek nincs szüksége a láthatatlanra, hanem ahol tulajdonképpen, és akkor a Homo Deus című könyv az azért tettem le, mert nem éreztem magamat elég erősnek ez a fajta szembesüléshez, hogy ezt lehet így is gondolni, pedig fontos lenne átélni, hogy vannak, akik ma azt mondják, hogy ez nem szükséges, hanem mindent az emberhez vezetnek vissza. Tehát, hogy a spiritualitásnak és az Isten létének az érdektelenné válása. Még csak nem, a Halik is erről beszél, a Thomas Halik, hogy alapvetően nem is az ateizmussal van, a harcos ateizmussal van a nehézség ma, hanem azzal, hogy közömbösség. Tehát a liturgiához, a spirituálissal való közömbösséggel nem lehet közelíteni, mert hogy a létezésnek egy olyan szintjébe vezet be, ami túl van. Hogyan adható tovább a keresztény hit? Ünneplés nélkül nem adható tovább. Belehívni, szocializálni az embereket az ünneplésbe. Ennek megvolt a jó kitalált pedagógiája régen, de nem azt gondolom, hogy annak a lemásolása jelenti ma a megoldást. És akkor itt vannak nyilván olyan csatornák, amikről én kicsit beszéltem a Szapinapon is, amik a mai világnak a termékei, szellemi, nagyon pozitív szellemi termékei. És nekem ilyen például a dráma és a művészetnek a megtapasztalása, nem pusztán múzeumi szemlélése, hanem kipróbálása, a művészetterápia, a képekkel való munka, a szimbólumokkal való foglalatosság, nagyon alapszinten vallásosságot egy picit, nem azt mondom, hogy zárójelbe téve, de a falevél, mint falevél, a kavics, mint kavics, a kenyér, mint kenyér, a víz, mint víz, a zene, mint zene, a szó, a hang, a test. Én bibliodramatistaként, én a drámának ezt a formáját gyakorlom, bibliodráma gyakorló vezetőként, vagy asszisztensként. Most már évek óta folyamatosan van csoportom, és én ott azt látom, hogy ez is egy olyan nyelvezet, ami megnyitja az embereket kortól függetlenül a titokra. Ezt lehetőségnek látom, és én még megemlítettem a keresztény meditációt is, és azt nem félek megismételni, hogy a keresztény meditáció, a testtel való imádság, a testünkhöz való visszatérés, borzasztó félreértések vannak az egyházban ezzel kapcsolatosan. Elképesztő csacsiságokat lehet hallani a meditációról. Borsúzzik a hátam, vagy nem, feláll a hátamon a szőr, inkább így mondom, mert a borsúzás az egy jó érzés inkább, de amikor önmegváltásról hallok, hogy az önmegváltás egy fenéket, épp az ellenkezője. Előítéletek meg ilyen közhelyek alapján, keresztény meditáció a testhez való visszatérés, a testi észleléshez való, a kitettségnek az átélése, a kontrollvesztés, az, hogy átadom a kormányrudat, ha egyáltalán átadom, erre való képtelenségnek a felfedezése. Ezek mind olyan képességek, amik aztán engem a liturgiának a mélyebb átéléséhez segítenek. Én erre rájöttem, hogy engem a zsolozsmázásban a meditáció rengeteget segít. Személyesen, meg azt is, hogy ezt én közösségben tudjam végezni. Figyeljek, füleljek, hogy csinálja a másik. És ez nem azt jelenti, hogy én ezt jól csinálom, csak hogy segít. Én ezt a két témát hoztam föl, és nyilván lehetnének még például a Fülöp testvér, a kis német Fülöp testvér, aki itt végzett a Szapin, ő egy építész volt osztálytársával, aki meg építészként dolgozik, ők olyan lelki gyakorlatot tartnak Pannonhalmán, ahol tereket élnek meg az emberekkel, például a felújított Pannonhalmi bazilika teré, de nem csak azt, hanem a erdei kápolnát, a terek és a spiritualitás.
Kedves hallgatóink, dr. Fehérvári Őrs Jelkó Bencés szerzetest a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!